és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideiglenesen még biztosítják a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan. Közben a vállalat orosz többségi tulajdonrésze körül a MOL és másik vállalat is élénk érdeklődést mutat. Vučić arról beszélt, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik, a lakosság hamarosan NISZ kutak nélkül maradhat, amelyek az ottani üzemanyagpiac közelfelét adják. Szijjártó Péter múlt hét szerdán még azt mondta, megszületett a megegyezés Szerbiával az energiabiztonság ügyében. Ugyanúgy, ahogy Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiabiztonságának garantálása tekintetében, úgy Szerbia is mindig számíthat Magyarországra, fogalmazott akkor a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Másnap aztán Orbán Viktor tárgyalt a szerb elnökkel, azt mondta, gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs, felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését, jelentette be tehát a múlt héten a miniszterelnök. A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az EU új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. A döntések 2026 elején jöhetnek, miközben Magyarország az elmúlt évtizedben már több mint 10.000 milliárd forintot költött honvédelmi fejlesztésekre. A terv benyújtásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium is tájékoztatást küldött. Magyarország bruttó hazai termékének volumene a harmadik negyedévben a nyers, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becslés alapján a GDP számokat a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye stagnált. A kormány feladata, hogy a költségvetési politikával élénkítse a gazdaságot, mondta el a nemzetgazdasági miniszter tegnap meghallgatásán az Országgyűlés Költségvetési Bizottságában. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, a háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat, a szigorú monetáris politika pedig negatív növekedési hatásokkal jár. Meghaladta az 50 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítését támogató pályázatra beérkezett igénylések összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A programban jelentős könnyítések léptek életbe október közepén, több állami hozzájárulás nyerhető el hosszabb futamidővel és kevesebb önerővel. A hagyományostól eltérő időpontban utalással ma érkezett a decemberi nyugdíj. A kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat, amennyiben az nem hétvégére esik, decemberben viszont ez kivételes alkalom, a postások is korábban viszik a pénzt. Ráadásul jövőre az érintettek nyugdíjemeléssel is számolhatnak, emlékeztet cikkében az Origó. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az intézkedés 2026. április 30-áig érvényes. Célja, hogy könnyítsen a családok mindennapi kiadásain és felhasználhatóvá tegye a kártyákon lévő 96 milliárd forintot. Bővült az ár és csökkentett termékek köre, még több hús, zöldség és bébi étel lett olcsóbb, hívta fel a figyelmet a kulturális államtitkár Zsigó Róbert. A felkemény sajtok viszont kikerültek az intézkedés hatálya alól. Mikulás közelettével megélénkül az ajándékok iránti kereslet, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy az ünnepi készülődés során is tartsák szem előtt a tudatos és felelős döntéseket. Hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a vásárlók a csokoládék, édességek és játékok kiválasztásakor ne kizárólag az árra vagy a csomagolásra figyeljenek, hanem a termékek minőségére és eredetére is. A magyar gyártású termékek vásárlása nem csak a hazai vállalkozásokat erősíti, hanem rövidebb szállítási útvonalakkal és ellenőrizhetőbb minőséggel járhatnak együtt. tízszer gyorsabb ma a föld melegedése, mint amikor 56 millió éve a növények nagy része kipusztult emiatt a paleocén kort lezáró időszakban. Hívta fel a figyelmet egy nemzetközi kutatócsoport a Conversation ismertet terjesztő folyóiratban. A változás üteme még nehezebbé teheti a mai növényzetnek az alkalmazkodást. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A Tiszántúlon, főként Szabolcsban viszont előfordulhatnak szakadozottabb, derültebb tájak. Hajnalban 3-4, napközben 6-8 fok várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi Kampuszon. Mi hiszünk benned!
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonképnyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 80 esztendős idén az Új Ember katolikus heti lap. Az első évszedekről 2010-ben, amikor 65 éves volt a lap, többekkel készítettem interjút. Ezek közül az egyiket szeretném most közkincsé tenni. Potyondi Zsófia volt a beszélgetőtársam, aki több mint fél évszázadon át dolgozott a szerkesztőségben. 2019-ben hunyt el 106 éves korában.
1947-ben kerültem az Új Ember szerkesztőségébe. A Sád Béla, az akkori felelős kiadó hívott meg engem. Előzőleg viszont ővele volt egy találkozásom az első szabad választásoknál. Ő a Kisgazdapártnál a társadalom politikai osztálynak a megszervezője volt, és ebbe kért ő segítséget.
47 egy fontos esztendő, sok minden történt akkor a kommunisták hatalomra kerülése érdekében, választások is voltak.
A 45-ös szabad, első szabad választásnál, amikor a Kisgazdapárt nyerte meg a választásokat, akkor a közigazgatási osztályon egy csodálatos politikai légkörbe kerültünk bele, ahol boldogan dolgoztunk. És Sád Béla ebben az időpontban a társadalom politikai osztályt szervezte, és itt kerültem én először kapcsolatba az Új Emberrel. Az első cikk az Újlaki Andor által lediktált Rókuskápolna újjáépítéséről szólt, de akkor még nem voltam az Új Embernek a munkatársa. Amikor elkezdték a Kisgazdapártot felszeretelni, akkor a Sád Béla újra meghívott engem az Új Embertől, és ettől az időponttól kezdve egészen 2007. április 30-ig dolgoztam az Új Embernél. Először 25 éven keresztül, mint aktív munkatárs, és utána pedig, mint nyugdíjas.
Szofikának az emlékezete éles, mint a borotva, jól lehet a hallgatóknak bevallom, bár hölgyeknek koráról nem illik beszélni, de aki ilyen jól tartja magát, és szellemileg ilyen friss, az büszke lehet rá, hogy már túl van a 90. életévén. Írja le nekünk, milyen volt, amikor az Új Emberben elkezdett dolgozni. Tehát 1947-ben katolikus hetilap Magyarországon erősödő kommunista, bolsevista nyomás idején milyen légkörben, kikkel működött, dolgozott együtt Szofika?
Hát amikor én az Új Emberhez kerültem, egy csodálatos társaság volt együtt. Az újságíróknak a dandárja, az a régi úgynevezett KSV-től, a központi sajtóvállalattól került oda, mind régi gyakorlott újságírók voltak, kitűnően felkészült emberek, és mélyen elkötelezve a katolicizmus iránt, úgyhogy a Sád Béláiknak nagyon jó gárdát sikerült annak idején összeszedni. Én amikor bekerültem először a szerkesztőségbe, az első élményem az a Melokó János volt, aki jött azzal, hogy most akkor katolikus híreket fogok diktálni. Egy csomó külföldi lappal a hóna alatt érkezett meg. Én készségben voltam esve, hogy ez most órákig fog tartani a diktálása, még ő a lapokból kimazsolázza a különböző híreket. De hát pillanatok alatt elővette először ugye a francia Le Monde-ot, utána a La Croix-t, a Libre Belgique-et, a olasz lapokat, az Osservatore Romano-t, és abból úgy kezdett felolvasni híreket, mint hogyha magyarul olvasná. Hát első megdöbbenésemben nem találtam az írógépen az A betűt, aztán végre magamhoz tértem, utólag aztán megtudtam, hogy Melokó János előzőleg kultúrdiplomata volt a Olaszországban és Németországban, 7 nyelven beszélt.
Melokó Jánosnak a közelmúltban avatták az emléktábláját, melyet a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége állított a Kossuth Lajos utca 1 homlokzatán, tehát az Új Ember szerkesztőségének az épületén, és még tudni kell, hogy Melokó Miklósnak, a híres szobrásznak az édesapjáról van szó, aki az Új Ember vértanúja is lett később.
Hát Malókó Jancsit 1950. augusztusában a szerkesztőség kiküldte egy vidéken riportra, honnan nem jött vissza. Aztán csak hosszú idő múlva, talán egy esztendő múlva hallottunk arról a feleségétől, hogy behívatták őt a Gyorskocsi utcába, ahol a fiának átadták a különböző óráját, pénztárcáját, és akkor tudta meg a család is, hogy a János kivégezték.
Egy koholt perben, kémkedés gyanújával, úgy tudom.
Állítólag, igen, de tulajdonképpen mi a valódi okot soha nem tudtuk meg, mert hiszen annak idején nem lehetett már érdeklődni a vezetőségnek se az iránt, hogy mi történt a riportra kiküldött munkatársával.
1947-ben még viszonylag szabadon működött a lapcenzúra, akkor még nem volt.
47-ben kezdődött már a keményebb korszak, és akkor már tulajdonképpen kezdődött a cenzúra is. Az első cenzúra vonal az a belügyminisztériumnak a vonalán zajlott le, és csak később vette át a cenzúrának a nemes gyakorlatát az AIH, az úgynevezett Állami Egyházügyi Hivatal.
A szerkesztőségben milyen körülmények között dolgoztak? Hogy született a lap? Hogyan működött akkor a szerkesztőség?
Hát akkor a szerkesztőség a mai viszonyokkal összehasonlítva még nagyon primitív vonalon működött. Nekem volt egy kontinentál írógépem, amit egész napon keresztül vertem. Ugyanez volt a helyzet. A szerkesztők, akik tudtak gépelni, azok kaptak különböző kis sáska írógépeket, és volt, aki maga írta le a cikkét, például a Kokáért Kunszeri Gyula soha nem diktált. A többiek, akik nem tudtak gépírni, azok ráfanyalottak arra, hogy nekem diktálják le a cikkeket. Nagyszerű gárda volt együtt, fantasztikus társaság jött össze, Rónai György, Sinkó Ferenc, Pilinszki János a későbbiekbe, Újlaki Andor, Kunszeri Gyula, szóval én a legkellemesebben tudok visszaemlékezni ezekre a kitűnő emberekre. Hát természetesen a nehéz időkben számolva már a cenzúrával és a politikai nyomással minden lappéldánynál tulajdonképpen minden cikket nagyon komolyan át kellett gondolni, hogy mi az, ami mehet, vagy ami nem mehet. Erre minden héten összeült a szerkesztő bizottság, amelyiknek a tagja volt a Mihály Isvid, Rónai György, Szigeti Endre, Újlaki Endre, és természetesen a Pénzes Balduin, aki akkor a főszerkesztő volt, és a Sád Béla.
Mihálovics Zsigmond, ő volt a laptulajdonos képviselője.
Hát, a laptulajdonos, tulajdonképpen a Mihálovics Zsigmond kapta meg a lapengedélyt, és mint az Akció Katolikának a vezetője, annak idején az Akció Katolika volt a felelős kiadónk, de ő nem vett részt a szerkesztésnek a munkájába, az kizárólag a szerkesztőbizottságra volt bízva, akiket az előbb említettem, hogy kik voltak a szerkesztőbizottságnak a tagjai. Minden héten komoly megbeszélés tárgya volt, hogy mi kerülhet be a labba, és akkor, amikor a nagy cenzúráknak az ideje volt, és jöttek először a fakultatik fitoktatásnak a bevezetése, majd az árdáknak a foloszlatása, és a különböző nehézségek, nem beszélve a Mindszentiperről, hát bizony elég komoly dolgok voltak, és nagy megbeszélés, hogy milyen módon reagáljon a lap.
Az iskolák államosítása 48-ban történt, akkor már ott volt Szofika, és szintén 48-ban történt karácsony másnapján Mindszenti hercegprímás letartóztatása, tehát akkor nagyon súlyos idők kezdődtek a magyar egyház életében. Az új ember hogyan élte meg ezeket az időszakokat, ezeket a nagy eseményeket? Mert hát közben voltak óriási zarándoklatok, boldogasszony éve, egyebek, amelyek jelezték a katolicizmus erejét, és ezek az intézkedések, amelyek amelyek az egyházat sújtották, jelezték a kommunisták erejét.
Tulajdonképpen annak idején, amikor a Boldogasszony éve volt, és voltak a nagy zarándoklatok, azokról bőségesen beszámolt az új ember, a munkatársaink azok mindenütt ott voltak, és írták a beszámolókat róla. Ugyanígy, amikor kezdődött a Mindszentéper, akkor már elég nagy nyomás alatt volt az új ember, és akkor már komoly cenzúra vonalat vezettek be. Arra, hogy minden ilyen egyházi eseménnyel foglalkozni kellett a labban, és hogy milyen mértékben, hogy tudják ezeket publikálni, az bizony nagyon súlyos megbeszéléseknek a tárgya volt a szerkesztőbizottságon belül.
A munkatársakban 1950, ahogy közelegett, nem élt a félelem, hogy a lapot betiltják, hogy létbizonytalanságba kerülnek, vagy akár úgy, ahogy van, az egész társaságot osztályidegennek nyilvánítják és internálják?
Előzőleg még 1947-ben vagy 48-ban, erre pontosan már a dátumra nem emlékszem, annak idején a lapnak az előállításához kaptunk egy bizonyos papírkontingens, és ebben az időben egyik percről a másikra az 50 ezer példányos papírkontingensünket 25 ezer példányra csökkentették le, és akkor sajnos sok munkatársunktól meg kellett válni. Hát ennél a részszám redukciónál ugye Sád Béla nagyon szociálisan járt el, mert azoknak, akiknek volt egy akár a házastársa vonalán, akár a családon közvetlenül belül kereső munkatársa, azokat küldték el. És azok, akik családföntartók voltak, mint például én is az édesanyám vonalán, akinek elvették a nyugdíját, minket megtartottak. Ugyanakkor kikerült a sávból a Halász Alexandra, aki addig a szerkesztőségi titkárnő volt, kitűnő, felkészült, ragyogó újságíró, több nyelven csodálatosan tudott tárgyalni, és helyére én kerültem akkor az új emberhez.
Az új embert Mindszenty bíboros herceg prímás is meglátogatta a szerkesztőséget. Akkor már Szofika a szerkesztőséghez tartozott?
1947-ben volt a Mindszentynek a látogatása, akkor már én ott voltam a szerkesztőségnek a vonalán dolgoztam. Az egy nagyon emlékezetes látogatás volt, amire nagyon felkészült az egész társaság, miután a bíboros úr meglehetősen szigorúan nézte az új embernek minden írását.
Abban az időben egyébként nem volt mentes a katolikus közvélemény, a katolikus egyház a belső vitáktól sem. Barankovics féle demokrata néppárt, illetve Mindszenty bíboros között is voltak nézeteltérések. Az új ember hova igazodott? Hogyan tudtak írásaikkal bekapcsolódni a keresztény közéletbe akkor? Mindszentista volt a lap, vagy pedig nyitottabb volt a párbeszédre esetleg, hasonlóan talán egy kicsit a Barankovics féle vonalhoz?
Hát tulajdonképpen az egyház politikai vonal szempontjából természetesen Mindszenty bíboros által meghatározott irányvonal volt az egyházi vezetés, de ugyanakkor megpróbált a lap a összkatolikusság felé megnyilatkozni, és tulajdonképpen sikerült is, mert az előfizetői táborunk, ami nagyon fontos volt a lapnak az anyagi szempontjából, az a társadalomnak a minden rétegéből tevődött össze.
Előfizetőket emlegette. Ebben a nehéz időben jó, hogy 46-ban már megjelent az új forint, az erős forint. Az induláskor még Szofika nem dolgozott a lapnál, de hogyan született meg a lap egzisztenciája? Tehát anyagilag az olvasók által adott ellenszolgáltatás, vagyis a lap megvásárlása, illetve előfizetése volt az egyetlen bevételi forrás alapnak, vagy pedig a püspöki konferencia támogatta anyagilag esetleg?
Hát, tulajdonképpen én még mielőtt az Zuckerberghez kerültem volna, akkor, amikor az inflációs idők voltak, és az egyik hétről a másikra teljesen elértéktelenedett a pénz, akkor nekem volt a Ság Béla részéről egy megbízatásom. Minden héten el kellett mennem a Wintermantel Szombatihoz közölni, hogy ennyi és ennyi aranyat szíveskedjenek vásárolni.
Ezt nem értem.
Én se értettem, egész őszintén megmondom, és ebből az aranyból hétfőre tulajdonképpen nem veszítettük el az értékét az előtte való héten beszedett pénznek.
Tehát a bejött pénzt rögtön aranyba kellett fektetni, hogy egy-két nap alatt ne veszítse el az értékének a jelentős részét.
Igen. Ennek a lebonyolítója, illetőleg az összekötője én voltam, de én nekem fogalmam sem volt arról, hogy ez elé mögött, a vonal mögött milyen üzleti tárgyalások húzódnak.
És akkor Szofikának a Kossuth-Lajos utcán mászkálnia kellett az arannyal, vagy pedig ez egy fiktív lekötés volt?
Én csak elmentem az illetékes címre, és közöltem azt, hogy az Újember vonalán, mit tudom én, ennyi ezer, ennyi millipengőjét szíveskedjenek aranyat vásárolni.
Nagyon izgalmas, tehát még feketézett is, Szofika.
Ezt nem tudom, hogy annak idején feketéznek hívták-e, de minden esetre ez volt a pénzek az átmentési lehetősége, mert hát ugye számlákat kellett kifizetni, nyomdaszámlát és egyebet, és egyik napról a másikra értéktelenedett el a pénz.
Hosszú ideig a lap főszerkesztője egy bencés szerzetes volt, Pénzes Balduin, róla is emlékezzünk meg, nyilván ő is diktált Szofikának cikkeket.
Az atya nagyon kedves, jó ember volt. Ő tulajdonképpen azért választották, mert politikailag úgy nevezett teljesen tiszta ember volt. Ugye fiatal bencés tanárból került oda az Újember szerkesztőségébe, ahova pillanatok alatt nagyszerűen beilleszkedett, és nagyon szerette ezt a civil újságíró társaságot. Egy másik bencés szerzetes, a dr. Radó Polikár, az is állandóan bejárt hozzánk, és annak ellenére, hogy ő egy kiváló liturgikus tudós volt, mégis valahogy előtérbe helyezte az Újember szerkesztőségét. Emlékszem, Póli bácsi, amikor bejött, akkor mondta, hogy Pipikém, egy fekete kávét kaphatok, vittem neki a fekete kávét, persze mellé tettem a tányérre a cukrot. Póli bácsi elővette a zsebéből a tintaceruzáját, és elkezdte kavarni a káját. Mondom, Póli bácsi, ott van a kanál is. Igen, de ez olyan újságírós közölte.
Jó volt a hangulat a szerkesztőségben? Mertek az emberek egymás között szabadon megnyilvánulni, vagy egyik tartott a másiktól?
Abszolút jó hangulat volt. Családias hangulat volt, azt kell mondanom, erre nagyon erősen rá dolgozott a Sádbél is, mert akarta, hogy az egy közösség legyen. Ez egy olyan közösség volt, amely meg kell mondanom, hogy az, hogy én ennyi évet egyáltalán megértem, azt hiszem annak is köszönhetem, hogy az Újembernél szolgáltam ilyen hosszú időn keresztül, és olyan kedves baráti környezetbe töltettem az életemet, ahol annak idején politikailag nyugodt lélekkel megmondtuk a véleményünket magunk között természetesen, de hát kifelé más kellett mutatni.
Szofika tehát titkárnőként, gépírónőként kezdte az Újembernél, de amikor én megismertem Szofikát 1980-ban, mikor oda kerültem a laphoz, Potyondi Zsófiát, akkor archivista volt a lapnál, egy nagyon komoly papírformában, természetesen 1980-ban még a mikrofilm meg a kompjúterre vitt adatmennyiség ismeretlen fogalom volt, de egy komoly fiókrendszer, szekrényrendszer volt Szofika íróasztalának a háta mögött, nagy ollók, vonalzók és piros ceruza, piros filztoll, amellyel a szétnyiszált újságcikkeket hétről hétre különböző rendszerben archiválta. Mióta, mikor kezdte az archiválását az Újembernek, illetve mielőtt Szofika hozzáfogott volna, ezt a munkakört más is betöltötte, vagyis 1945 óta archiválva van-e szisztematikusan, tudományosan, visszakereshetően az új ember?
Hát az archívum az tulajdonképpen az első számtól kezdve. Először a Koroknai István hozta az archívumnak a számrendszerét a Szabó Ervin könyvtártól. Aztán a későbbiekben, amikor én bekerültem, az első időtől kezdve csináltam a lapkivágásokat, az első nyugdíjba menetelem alkalmával, akkor, amikor Magyar Ferenc vette át az Újembernek a szerkesztését, akkor nekem a szerkesztőségi, titkársági vonalam megszűnt, és attól kezdve az Újembernek az archívumát csináltam. Későbbiekben megjelent az egyetemes tizedes osztályozásnak a nemzetközi táblázata, és akkor ennek megfelelően alakítottuk át az Újember archívumnak a számrendszerét.
Milyen szerepe volt az Újembernek abban az időben, amikor az egyházunk nem volt szabad?
Hát tulajdonképpen, ahogy én tudom, az Újembernek a léte az azért volt rendkívül fontos az állam szempontjából is, mert állítólag ezzel bizonyította a kommunista rendszer annak idején a magyar sajtószabadságot. Persze azért voltak olyan dolgok, hogy a cenzúra úgy is működött, a régi archívum vonalba eltettünk még néhány kefele vonatot, mert annak idején ugye kéziszedéssel készült a lap, és az egyik kefele vonatra ráírtjuk, hogy a piros ceruzával, hogy ezt 4 hétre a lapot betiltották. Másikon rajta van, hogy ezt a számot elkobozták. Szóval ezeket megőriztük. Az előfizetői táborunk az meglehetősen nagy volt. Én emlékszem rá, hogy amikor egyik percről a másikra megvonták a papírkontingensünknek a felét, akkor volt egy úgynevezett brigád mozgalmunkban a szerkesztőségen belül, ami azt jelentette, hogy minden számba behúztunk egy schleifnit azzal, hogy kérjük, hogy küldje vissza, és az első 25 ezer példányt ezt kiküldtük nyugatra, azokat, amik visszaérkeztek.
Nyugatra, Nyugat-Magyarországra.
Nyugat-Magyarországra, és amikor visszajöttek a lapok, a visszaérkezett lapokat, azt egy héttel késedelemmel azt kiküldtük a keleti részére az országnak. Hát szóval sokáig nem tartott sajnos ez a lapcserebere, tekintettel arra, hogy egyik nap megérkezett a belügyminisztériumból egy kedves hölgy, egyenesen ahhoz az íróasztalhoz ment, ahhoz a munkatársos, aki ezeket a ruta példányokat nyilván tartotta, kérte a lapokat, és ezzel megszűnt ugye a két helyre való küldés. De az előfizetőink azok nagyon rendesek voltak, azok beküldték sokszor az éves előfizetésüket azért, hogy a lap ne szűnjön meg. Meggyőződésem, hogy tulajdonképpen az, hogy szellemileg mondjuk nem rokkantam le, annak köszönhetem, hogy egy ilyen környezetbe tölthettem a fiatalságomat, ahol örökre megfertőződtem a politikával, és a politikai érdeklődésem az változatlan a mai napig.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Archívbeszélgetést hallottak Potyonti Zsófiával, az Újember egykori munkatársával, az idén 80 esztendős lap indulásáról, illetve az első évtizedekről. A felvételt 2010-ben készítettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget keresztelő Szent János életéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban, dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek, dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok, dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett, dicsérjétek az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek, odaállította őket minden időkre, törvényt szabott nekik, amely el nem évül. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az utolsó prófétáról, keresztelő Szent Jánosról fogunk beszélgetni. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy szerintetek egy kagylónak mi köze lehet a keresztséghez. Mit gondoltok? Hol láttunk már kagylót?
Tengerparton.
Te láttál már igazi kagylót?
Igen.
És mi köze lehet vajon a keresztelkedéshez?
A Jordán folyó vizében keresztelték meg Jézust, és ezért kötődik hozzá a kagyló.
Mire lehet várni, hogy a kagylóból mi az a kincs, amire annyira várnak?
Az igaz gyöngy.
Mit tudunk róla?
A kagyló belsejében szokott lenni, és sok idő kell neki, mire kifejlődik, és nagyon szép, csillog.
Így van, vannak olyan események, amiket nagyon várunk, és karácsony előtt heteken át készülődünk erre, és mindenki álmodozik azon, hogy vajon milyen lesz az idei ünnep, mit fogunk ajándékba kapni, örülni fogunk-e a másik ajándékjának, amit adunk neki. Amikor közelít a nyár, a vakáció, akkor meg egyre többen gondolkodunk el azon, hogy mit fogunk csinálni. Egy jó kirándulás vagy nyaralás lehetőségéről akár hónapokon át tudunk merengeni. Amikor végre eljön a nagy pillanat, van valaki, aki bejelenti, karácsonykor a szüleink meghúzzák a csengőt, vagy miben megyünk a feldíszített szobába. Aztán, amit még nagyon szoktunk várni, az a tanévzáró, az ki szokta általában lezárni, és mit szoktak ilyenkor mondani?
A tanév végén az igazgatói beszédben hangzik el. A tanévet bezárom.
Mi az, amit még itt szoktatok várni az év során? Melyik nap? Például?
A karácsony.
Azon kívül?
A születésnapunk.
Aztán még?
Vakáció.
Igen, és a családi ünnepek, ugye ezeket mind-mind nagyon szoktuk várni. Vagy egy családi nyaralás. Volt-e ilyen élmény, Tifi, hogy nagyon vártad a családi nyaralást?
Igen, volt, Ciprusba mentünk, akkor nagyon vártam, hogy mik vannak, milyen mondjuk az étel, tengerpart, hogy néz ki.
Volt már olyan, hogy vártál így nyaralást, hogy eljöjjön?
Dubajba volt. Ott nagyon kíváncsi voltam az ételre, a tengerpart is nagyon szép volt, a sivatagban is nagyon jó volt, nagyon meleg volt.
És más ott a meleg, mint itt Európában?
Igen, ott sokkal melegebb van.
Na aztán a karácsonyt miért szoktátok várni?
Mert akkor jön a Jézuska.
Én azért, mert minél több családtagok összegyűlnek, beszélgetünk, miközben eszünk, és hogy kapunk ajándékot.
A választott nép nagyon sokszor kapott ígéretet Istentől, és nagyon sokáig várta annak a beteljesülését. Az idők folyamán ennek egy része be is teljesült, hiszen elfoglalták az ígéret földjét, egy vándorló nomád családból erős nemzetté lettek. Volt azonban az Úrnak egy olyan ígérete, ami még nem valósult meg. Mi volt ez?
Ádámnak és Évának, aztán Ábrahámnak, majd Mózesnek és meg annyi prófétának egy egészen kivételes áldást ígért meg Isten. Egy olyan szabadító, messiás Krisztus eljövetelét, aki minden rosszat legyőz.
Jézus koráig már évszázadok óta tartott ez a várakozás. Voltak, akik elcsüggettek. Mit gondolhattak csüggettségükben?
Ha ilyen sokáig tart, akkor biztos nem is jön a messiás.
A többség azonban hűségesen kitartott. De kit is vártak? A prófétai iratokból sok részletet lehet megtudni a várva várt messiásról. Nehéz volt elképzelni azonban, hogy az évszázadokkal korábban kimondott gondolatok miként válnak majd valóra abban a korban, amelyben a zsidóság a Krisztus utáni első században élt. Már nem Asszíria, Egyiptom vagy az újbabiloni birodalom volt a világura, hanem melyik nagy birodalom uralkodott akkor a világon?
Róma.
Immár nem a kánaáni népek bálványai jelentettek veszélyt a zsidóság számára, hanem milyen istenségek?
Hanem a görög-római kultúra istenségei.
Minden megváltozott.
A kultúra és az életkörülmények, a zsidóság különböző csoportjai más és más messiásban reméltek.
Milyen messiásban reménykedtek a farizeusok?
A farizeusok olyan küldöttet vártak, aki majd helyreállítja a törvényt, a Tóra tiszteletét visszaadja a nép szabadságát.
A szadduceusok, Miri, milyen messiásban reménykedtek?
A szadduceusok szemében a legfontosabb a jeruzsálemi templom, az ott végzett szertartások megőrzése volt. Úgy vélték, hogy a messiásnak a templom dicsőségét kell szolgálnia.
És végül, Tifi, milyen messiást vártak a zelóták?
A zelóták felszabadító vezért vártak, aki seregeket toboroz, és hadba indul az elnyomók ellen.
Légy szíves, Szinti, összegezzük akkor, hogy mik lehettek ezeknek az elvárásoknak a közös pontjai, ezeknek a különböző csoportoknak, hogy milyen messiásban reménykedtek. Itt volt egy nagyon-nagyon fontos közös pont. Mi volt ez?
A rómaiak legyőzése, Izrael szabadságának helyreállítása.
Amikor a messiásról esett szó, tehát a legtöbb zsidó rögtön erre gondolt, hogy Izrael szabadságát a messiás, értitek, vissza fogja állítani, és le fogja győzni a rómaiakat. Igen ám, de Istennek ilyen terve volt?
Nem.
A gyermek születése mindig nagyon nagy öröm a családban, de ha különös jelenségek, események kísérik világra jövetelét, akkor bizonnyal hamarosan híres lesz. Így volt ez keresztelő János esetében is, csodálatos volt a születése és ennek kapcsán a megtörtént események is. Kik voltak az ő szülei?
Szülei a pap Zakariás s Erzsébet. Szűz Mária rokona, már idősek voltak, s nem született gyermekük.
Meddők voltak, és ez sok szomorúságot okozott nekik. Egyszer azonban kiderült, hogy Istennek külön terve van velük.
Mi történt Zakariással?
Zakariás éppen szolgálatot látott el a jeruzsálemi templomban, amikor az Úr angyala megszólította őt, és a következő hírt közölte vele. Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talál, feleséged Erzsébet fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni.
Hogyan reagált erre Zakariás?
Zakariás hitetlenkedett. Öreg ő már ehhez, ezért különös büntetést kapott. Megnémult, nem tudott beszélni. Felfigyeltek erre az emberek, hiszen sejtették, hogy valami csodás dolog történhetett vele a templomban.
Amikor megszületett a fiú, és apja Zakariás szavak nélkül próbálta jelezni, hogy az angyal útmutatása szerint Jánosnak kell nevezni. Egyszerre megoldódott a nyelve, hitetlenkedése után végre hívőnek bizonyult.
A szomszédokat mind elfogta a félelem. Júdea egész hegyvidéken elterjedt ezeknek a dolgoknak a híre. Akik csak hallották, szívükben vésték, s mondták, vajon mi lesz ebből a gyerekből, mert az Úr keze volt vele.
Világossá lett, hogy Isten szavának befogadása változást kíván tőlük. Azt szeretném megkérdezni tőletek egy játékkal, hogy igaz vagy hamis a következő állítás. Igaz-e az az állítás, hogy Mária rokona volt Erzsébetnek?
Igen.
Igaz-e az az állítás, Miri, hogy Erzsébet és Mária egyidősek voltak?
Hamis.
Mária Gábor angyaltól hallott arról, hogy Erzsébet is gyermeket vár, ez igaz-e?
Igen.
Zakariás pásztor volt.
Hamis.
Jézus néhány évvel fiatalabb volt Jánosnál.
Hamis.
Köszönöm szépen, nagyon helyesen válaszoltatok. Nézzük tovább, hogy hogyan folytatódik a történet. A kis János bizonnyal a legjobb nevelést kapta, szülei gondosan tanították az írásokra, a hitre és az imádságra. Sokszor láthatta édesapját a jeruzsálemi templomban, amikor papi szolgálatot látott el. Felnőve milyen utat választott magának keresztelő János?
Sajátos és magányos útra lépett. Elhagyta a szülői házát és kivonult a pusztaságba. Hogy itt mit csinált, nem tudjuk biztosan. Az Ószövetség tanúsága szerint teveszörből volt az öltözete, az étele pedig sáska volt és vadméz.
Mivel telhetett még az ideje, Miri, mit gondolsz?
Biztosan sokat elmélkedett a régi prófétákról, az ókorról, az ígéretekről, amelyeket Isten tett a választott népnek.
Amikor pedig elérkezett az alkalmas idő, Isten útmutatását követve kilépett a magányból, és tanítani kezdte az embereket.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Vagy a város zaját, nincs messzeség, reát talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán.
Gyerekek, vajon mit lehet ott a magányban megtapasztalni, amit az emberek között nagyon nehéz észrevenni?
Istennek a hangját.
Így van, tehát az Isten üzenetét, nem tudom, hogy ti ezt mennyire tartjátok még kézzelfoghatónak, de sokkal könnyebb meghallani, hogyha egyedül vagy. Sokkal könnyebb, ha csendesség vesz körül, az Isten hangját meghallani, a szavát elgondolkodni, értelmezni dolgokat, mint hogyha így sok a feladatot, sok ember között vagy, és nem biztos, hogy akkor meghallod, vagy úgy érzékeled a dolgokat, ahogy kellene. Én a mai világban is nagyon sokszor sajnálom azt, hogy nem tudunk elcsendesedni. Ha észreveszitek, a gyerekek is, az osztálytársaitok is mindig valamibe benne vannak, mindig valaminek történnie kell. Unatkozunk rögtön, hogyha 5 perc után nem történik valami. De hogy a csend az viszont nagyon-nagyon sok mindenre meg tud még tanítani. Mit tudnátok így mondani, hogy miért jó csendben lenni? Miért jó a csend, vagy mire jó a csend?
Hogy mást is vegyenek észre, ne csak magukat, amikor beszélnek, ha csendben maradnak, talán több dologra is oda tudnak figyelni, amire eddig nem.
Vagy gondolj bele, olyan érzések is felszínre kerülhetnek, amit így, hogyha folyamatosan beszélsz, és mindig vannak körülötted, akkor nem is engeded, hogy megérezzed, vagy hogy megtörténjen. Tehát boldognak lenni is, tudod, azt is úgy szeretitek átélni, hogy egy pillanatig. De hogyha egyedül vagy, hogy milyen jó érzés az boldognak lenni, vagy milyen jó érzés az szeretve lenni, vagy milyen jó érzés az, hogy kaptam ajándékot. Adni kell időt magatoknak, hogy ezeket a lelketek is fel tudja dolgozni. Képzeljétek el, van egy nagyon-nagyon érdekes gondolat és felhívás, hogy állj meg egy kicsit, hogy utolérjen a lelked, amikor történik veled valami. Hogy annyira sűrűek a napjaink, annyira sok minden történik velünk, hogy néha meg kell állni, néha el kell csendesedni, néha magányosnak kell lenni, hogy a lelked utol tudjon érni, hogy megéld azt a pillanatot, azt az örömet. És vajon az Isten miért adott keresztelő Jánosnak a pusztaságban ennyi időt? Mit gondoltok, hogy mire tudta még, ahogy Miri elmondta, hogy gondolkodott az Isten ígéretéről, elmélkedett a prófétákról, végig gondolta az Istennek a tetteit, amit a választott népért tett, vagy ahogy jelen volt az ő életükbe, hogy mire készült fel igazából ott a pusztában?
Az ő hivatására.
Mert mi lesz az ő hivatása, kiről fog majd beszélni, hogyha majd kiáll az emberek elé?
A messiásról.
És a messiást kit küldi a földre?
Az Atya Istenről fog beszélni.
Kortársai is meglepődtek. Már évszázadok teltek el az utolsó próféta Malakiás fellépése óta, és hosszú csöndet tört meg János azzal, miközben ő is egy régi ígéretet teljesített be. Márk evangélista hogyan ír az ő eljöveteléről, ki lesz majd keresztelő János, Tifi?
Éme elküldöm követem színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.
Isten egykor megígérte, hogy mielőtt eljönne a messiás, küldeni fog még egy utolsó prófétát. Mi lesz ennek a prófétának a feladata?
Az lesz a feladata, hogy felkészítse a népet a messiással való találkozásra. Az emberek azonban először nem tudták, mire vélni a dolgot. Azt hitték, János talán az Isten felkentje. Ám ő megvallotta. Nem tagadta, hanem megvallotta. Nem én vagyok a messiás.
János szónak, hangnak nevezte magát, aki bejelenti annak eljövetelét, kire oly rég óta vártak.
Keresztelő János tanítására sokan felfigyeltek. Egyre többen kérdezgették, hogy mit tegyünk. A nép feszülten várakozott. Mit jelentett be János?
Hogy nem ő a messiás. Elkezdte tanítani a köré gyűlt embereket, hogyan éljenek jó Istennek tetsző életet.
Mire buzdította őket, Miri?
Becsületre, tisztességre, a másik iránti jóságra próbálta vezetni őket. Azt szerette volna elérni, hogy megváltozzon a gondolkodásuk, az életmódjuk.
Hogy hívja ezt a Biblia?
A Biblia ezt úgy hívja, megtérés.
János egy szimbolikus cselekedetet vezetett be a bűnök megbánására, a megtisztulás és a megtérés kifejezésére. Mi volt ez?
Az emberek megvallotta bűneiket, ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.
Minek a jelképe volt ez a Jordán folyóban való megkeresztelés?
Annak jeleként, hogy szakítanak korábbi életmódjukkal, lemossák magukról mindazt, ami bepiszkolta a lelküket. Ez a legjobb felkészülés a Messiás eljövetelére.
Itt az advent ideje, és itt az idő nekünk is arra, hogy megtisztítsuk a mi szívünket is a bűneinktől, és arra biztatlak benneteket, hogy ti is advent idején a Szent Jónáshoz járuljatok, próbáljátok meg végig gondolni, hogy milyen bűnökkel bántottátok meg a Jóistent, az embertársaitokat, a szüleiteket, az osztálytársaitokat, és akkor ezeket tegyétek le, és kérjetek Istentől bocsánatot, hogy ti is megtisztult lélekkel várjátok majd Jézusnak a születését. Ugyanúgy, ahogy keresztelő János is arra buzdította az embereket, hogy próbáljanak nap mint nap arra az útra térni, amit Isten szánt nekünk embereknek, hogy itt a boldogság eszközei lehessünk a földön, hogy a többi embertársunk felé a jóságot, az egymás iránti szeretetet és tiszteletet tudjuk vinni, ugyanazt a szeretetet, ahogyan Isten szereti az ő választott népét. Nem könnyű feladat, gyerekek, de nap mint nap újra meg újra kérni kell az Istent imádkozva, hogy segítsen meg minket abban, hogy olyan emberekké, olyan tanukká váljunk itt az emberek között, hogy méltók legyünk hozzá. Hogy mi ne haragudjunk a másikra, mi tudjunk megbocsátani, mi tudjunk szeretni akkor is, amikor nehéz, és tudjuk észrevenni, hogy hol van szükség a mi szeretetünkre. Így áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Várlak, mindig várlak, kérlek. Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Králi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója.